90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelita Kolostorban fogadta António Costát, az Európai Tanács új elnökét, aki december 1-én lép hivatalba. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Costa még az idei év során minden tagállamba elkíván látogatni. E tárgyalás sorozat egyik legelső állomása Budapest. A megbeszélés témája a soros magyar EU elnökség programja és az új Európai Tanács elnök célkitűzései voltak, közölte Havasi Bertalan. Az összes európai parlamenti képviselőt levélben tájékoztatják Magyar Péter mentelmi ügyéről, a botrányos viselkedéséről és az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményéről, közölte a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás azt írta az oldalon, Magyar Péter köztörvényes bűncselekményt követett el, lopással gyanúsítja őt az ügyészség, de ő nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a felelősségre vonást. A Kulturális és Innovációs Minisztérium delegációja Hankó Balázs miniszter vezetésével szeptember 29-e és október 1-e között részt vett a Skopjében a magyar elnökség kezdeményezésére megrendezett EU Nyugat-Balkán oktatási és képzési kutatási és innovációs, valamint kulturális platform keretében megvalósuló miniszteri találkozón, közölte a távirati irodával a minisztérium. A kétnapos ülést Iliana Ivanova biztossal közösen elnökölte a kulturális és innovációs miniszter. Mindezek mellett külön egyeztetések keretében tárgyalások voltak a szerb kulturális és innovációs, a montenegrói kultúráért felelős, valamint a bosnyák polgári ügyekért felelős miniszterekkel, írták a közleményben. Vitézi Dávid benyújtotta a BKK rendészet létrehozására vonatkozó előterjesztését a fővárosi közgyűlésnek, közölte a politikus a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint minden budapesti utasnak joga van ahhoz, hogy atrocitásoktól mentesen tiszta és rendezett körülmények között utazhasson. Ezért Vitézi Dávid azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a BKK rendészet 365 napos, 24 órás készenléti szolgálatként jöjjön létre a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság létszámbővítésével legkésőbb 2025. január 1-től. Tavasszal és ősszel összesen több mint 30 ezer 1-től 8. évfolyamos diák érkezett a felújított és modern Zánkai Erzsébet táborba háromnapos két éjszakás turnusokban, tájékoztatta a családokért felelős államtitkár a távirati irodát. Koncz Zsófia közleményében azt írta, az őszi táborozás szeptember 9-e és 27-e között tart. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány teljes ellátást és több mint 30 különféle programot biztosított az osztálykirándulásokra érkező gyerekeknek, tette hozzá. A foglalkozások többsége konkrét tantárgyakhoz kapcsolódott, így a kikapcsolódáson túl új ismereteket szerezhettek a diákok, amelyeket a későbbiekben a tanulmányaik során hasznosíthatnak, fogalmazott. Amióta a nemzeti kormány irányítja az országot, az idősek megbecsülését nem csak szavakban, hanem tettekben is kifejezik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában az Idősek Világnapján. Zsigó Róbert a videóban a kormány nevében kifejezte köszönetét és megbecsülését a mai nyugdíjasoknak, akik a II. Világháború után újjáépítették az országot. Nagyon nehéz körülmények között felnevelték a gyermekeiket, és a baloldali diktatúra alatt is kitartottak és dolgoztak. Azon vagyunk, hogy segítsük az idősek életét, megélhetését és biztonságát. a Brüsszelből és a baloldaltól érkező rendszeres támadások ellenére kitartunk és megvédjük a rezsicsökkentést, mert a rezsicsökkentésnek köszönhetően egész Európában a magyar családok és a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat, fogalmazott Zsigó Róbert. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A legtöbb helyen erősen felhős vagy borult idő várható, kivéve az északkeleti harmadban, ahol reggelig valószínűleg még csak fátyol felhőzet lesz felettünk. A csapadékhajlam is fokozatosan növekszik, hajnaltól főként a Dunántúl nyugati felén ered el az eső zápor. A déli délkeleti szél hazánk nyugati felében egyre nagyobb területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon hajnaltól néhol erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 13 fok között valószínű, ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket a keleti, észak-keleti hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délkeleten ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa október ima szándéka a közös küldetésért. Ferenc pápa üzenete a párizsi béke ima találkozóra. Pusztul a világ, állítsuk meg a háborúkat, amíg még időben vagyunk. A Szentatya hálát ad a néhai du Nascimento bíboros szolgálatáért. Ferenc pápa előszava Karol Wojtyła Célunk a boldogság című könyvéhez. Ma is ihlető forrás.
A pápa októberi ima szándéka a közös küldetésért szól. Ferenc pápa közzétette október havi ima szándékát a közös küldetésért. Felszólít minden hívőt, bármilyen hivatásuk is legyen, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a közös felelősség érzéséhez az egyházban.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la iglesia. Todos los sacerdotes, todos.
Ferenc pápa októberi ima szándékában a közös küldetés javára kér imákat. A pápa arra kéri az egyházat, hogy imádkozzon ezért a szándékért az e-havi pápa videóban, amelyet a pápa ima világhálózatán keresztül az egész katolikus egyházra bíz. Ferenc pápa videó üzenete hangsúlyozza. Minden keresztényt hív, hogy együtt járva a szinódusi ösvényen járjunk, kifejti, hogy társfelelősök vagyunk a misszióban, és részt veszünk és élünk az egyház szeretet közösségében. Függetlenül az ember karrierjétől vagy munkájától, Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a küldetés ugyanaz, nevezetesen a saját életünkkel tanúságot tenni, mindenki hozzájárulva ahhoz, amit a legjobban tud csinálni. A Szent Atya azt javasolja, hogy így módon dolgozzunk együtt ebben a társfelelősségben.
Los laicos, los bautizados.
A videóban Ferenc pápa rámutat, hogy a papok nem a világi hívek főnökei, hanem a lelki pásztoraik, és hangsúlyozza, hogy Jézus mindannyiunkat arra hív, hogy egészítsük ki egymást. Ezzel a lelkülettel a Szent Atya minden szinten felszólít minden megkeresztelt embert az egyházban, hogy emlékezzen. Az egyház a saját otthona, és ezért emlékezteti őket arra, hogy kötelességük gondoskodni róla. Ferenc pápa imával fejezi be október havi ima szándékát. Imádkozzunk azért, hogy az egyház továbbra is minden tekintetben fenntartsa a szinódusi életmódot a társfelelősség jeleként, elősegítve a papok, a szerzetesek és a világiak részvételét, szeretett közösségét és küldetését. Frederik Fornos atya, a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója szerint az idei október, amelyben a római szinódusi ülést tartják, a 3 éve kezdődött várakozásokkal, vágyakkal és reményekkel teli utazás csúcspontja, egy döntő pillanat. A meghallgatás ideje az óhatatlanul jelenlévő lelki küzdelem közepette, hogy mit mond az Úr lelke az egyháznak. A jezsuita pap kiemeli, hogy a videóban Ferenc pápa a lényegre helyezi a hangsúlyt. Társfelelősök vagyunk a misszióban. Ez egy megközelítés, aminek természetesnek kell lennie, hiszen mindannyian Krisztusban keresztelkedtünk meg. Az a tény azonban, hogy ennek a felismerése 3 évbe telik, megerősíti annak a kihívásnak a mértékét, amellyel az egyháznak szembe kell nézni a valódi szinodalitás felé vezető úton, állapítja meg Fornos atya. Felidézi Ferenc pápa többször is elhangzott szavait: ima nélkül nem lesz szinódus. Csak az ima képes átalakítani az emberi hagyományokhoz és a személyes érdekekhez ragaszkodó szíveket, és hűségesebbé tenni az egyházat az evangéliumhoz, mutat rá a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója. Úgy látja, hogy a pápa októberi ima szándékában az a bátorítás jelenik meg, hogy egyesüljünk az imában a szinódusért, hogy az a találkozás, a kölcsönös meghallgatás és a közösségi megkülönböztetés igazi pillanata legyen a Szentlélek irányításával.
Ferenc pápa: pusztul a világ, állítsuk meg a háborúkat, amíg még időben vagyunk. Szeptember 22-e és 24-e között tartották Párizsban a Nemzetközi Béke Ima Találkozót a Szent Egidio közösség szervezésében, az 1986-ban II. János Pál pápa által Assisiben megkezdett lelki út folytatásaként. Ferenc pápa a találkozóra küldött üzenetében arra szólítja a politikai vezetőket, hogy hallgattassák el a fegyvereket, a hívők pedig növeljék a testvériséget a világon. A vallások ne táplálják a konfliktusokat, a nacionalizmust, az etnicizmust, a populizmust, hanem segítsék elő a békés látásmódot. Állítsátok meg a háborút! Állítsátok meg a háborúkat! Ezt kiáltja sok nép, melynek hangját képviselte a Nemzetközi Béke Ima Találkozó Párizsban, ahová Ferenc pápa is eljuttatta üzenetét a politikai felelősökhöz fordulva. Már most pusztítjuk a világot, álljunk meg, amíg időben vagyunk, írja üzenetében a pápa, amelyet a keresztény egyházak és közösségek, valamint a nagy világvallások képviselőinek és az eseményen résztvevő vezetőknek küldött, 38 évvel azután, hogy Szent II. János Pál pápa Assisiben megtartotta az első békeima találkozót. Ferenc pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy az Assisi szellemében folytatott párizsi találkozó segítse a híveket a népek közötti testvériség erősítésében. A múltban túl gyakran használták fel a vallásokat a konfliktusok és háborúk táplálására. Ezzel szemben emlékeztet az emberi testvériségről szóló nyilatkozatra, amelyet az Al-Azhar Egyetem fő imámjával együtt írtak alá a béke és az együttélés érdekében. A vallások soha ne tüzeljenek háborúra és ne szítsanak gyűlölködést, ellenségeskedést, szélsőséges érzelmeket. Ne szólítsanak erőszakra és vérontásra. Ezek a csapások a vallási tanok elferdítésének gyümölcsei, valamint a vallások politikai célú felhasználásának eredményei, továbbá olyan vallási csoportok értelmezése okozta, akik a történelem egyes szakaszaiban visszaéltek az emberi szívben lakozó vallásos érzülettel. A vallások nem szabad, hogy eszközzé váljanak a nacionalizmus, az etnicizmus, a populizmus formáinak táplálására. Jaj annak, aki megpróbálja Istent belerángatni a háborús részvételbe, fogalmaz üzenetében a pápa. A vallásoknak erősíteniük kell a békés szemléletet, mint ahogy a napokban megtartott párizsi találkozó is mutatta, ahol a különböző kultúrájú és hitű férfiak és nők megtapasztalták az egyetemes testvériség erejét és szépségét. Legyünk a béke kézművesei, mert ha sokan folytatják a háborút, mindannyian dolgozhatunk a békéért. Ferenc pápa köszönetet mond a Sant'Egidio közösségnek, mely szenvedélyesen és bátor kreativitással életben tartja Assisi szellemét. 1986 óta, amikor az első békéima találkozót tartották, számos sorsfordító esemény történt világszerte. A berlini fal leomlásától a harmadik évezred kezdetéig, a fundamentalista irányzat erősödésétől és a konfliktusoktól a klímaválságig, az új technológiák megjelenésétől a pandémiáig. Ma pedig korszakváltás közepén találjuk magunkat, amelynek nem ismerjük a kimenetelét. Szent II. János Pál pápa azon a történelmi eseményen rámutatott a hiteles vallási viselkedés és a béke java közötti belső összefüggésre, hogy elszakítsuk a történelem által örökölt megosztottságok vagy a modern ideológiák sorsszerű láncait. Assisi szelleme áldás a mai világnak, melyet túl sok háború és erőszak gyötör. Ennek a szellemiségnek kell még jobban fújnia a népek közötti párbeszéd és barátság vitorláit, mutat rá Ferenc pápa. Imádkozni kell a békéért, mert egyre nyilvánvalóbbá válik a kockázata annak, hogy számos konfliktus, ahelyett, hogy megszűnne, veszélyesen kiterjed. A hívők járuljanak hozzá a testvériség építéséhez és a társadalmon belüli igazságosság megvédéséhez. Találkozni kell, testvéri szálakat szőni, és hagyni, hogy az isteni sugallat vezéreljen minket, amely minden hitben lakozik, hogy együtt képzeljük el a békét minden nép között egy olyan világban, mely félő, hogy szétzúzódik a konfliktusokban és a háborúkban. A béke nagy feladata bölcsességet kíván, vakmerőséget, odaadást és eltökéltséget, jelenti ki a pápa, majd emlékeztet. Isten álma a világ számára a testvériség minden ember között, ezért a hívők felelőssége, hogy az emberiséget ebbe az irányba terelje.
A pápa hálát ad a néhai Don Nascimento bíboros szolgálatáért. A luandai érseknek címzett táviratban Ferenc pápa sajnálatát fejezi ki Alexandre Don Nascimento bíboros halála miatt, és emlékeztet a leginkább rászorulók iránti gondoskodására és szolgálatára. Ferenc pápa a hétfőn részvétének adott hangot Alexandre Don Nascimento angolai bíboros halála miatt, aki szeptember 28-án szombaton 99 éves korában hunyt el. A bíboros azon egyik főpásztor volt, aki segített az afrikai egyházat az új évezred bevezetni. Veszélybe került szolgálata során, amikor 1982. október 15-én egy fegyveres csoport lelkipásztori látogatása során elrabolta, és november 16-án engedte csak szabadon. Második János Pál pápa felhívást intézett szabadon bocsátásáért az úrangyal imádság alkalmával október 31-én. 1984-ben a nagybőjt idején a Vatikánban az angolai bíboros vezette a római kúria lelki gyakorlatát elmélkedéseivel. 1986-ban nevezték ki Luanda püspökévé, és 2001-ig vezette az érsekséget. Dom Filomeno do Nascimento Vieira, luandai érseknek címzett táviratában a pápa hangsúlyozza, hogy osztozik a gyászban az angolai papsággal, a szerzetesi közösségekkel és a főegyházmegye minden hívével, valamint a bíboros rokonaival. Közelségét fejezi ki mindazokhoz Angolában, akiket elszomorított e kiváló pásztor távozása. A Szentatya emlékeztetett arra is, hogy a szeretett Dom Alexandre gondoskodott nyájáról a zavaros és nehéz időkben, mindenki számára Jézus, az emberiség irgalmas szamaritánusa irgalmas arcának kifejezése volt. Krisztusba vetett hite és az örök életbe vetett reménye bátor és szabad emberré tette, aki képes volt lépéseit a közjó javára tenni, beleértve az apostoli szentcékkel való együttműködést a szegényekért és rászorulókért való buzgóságában, ahogy a nemzetközi Caritas irányítását vezette, olvasható Ferenc pápa gyásztáviratában. Végül hálát ad az Úrnak a néhai bíboros szolgálatáért, azért imádkozik, hogy vegye körül ezt a hűséges szolgát az irgalmasság fényével, és nyissa meg számára az élet teljességének kapuit, ugyanakkor szívből jövő áldását adja mindazokra, akik részt vesznek a temetési szertartáson.
Ferenc pápa előszava Karol Vojtiva Célunk a boldogság című könyvéhez. Ma is ihlető erőforrás. Ihlető forrás a mai nyugtalan világ számára is. Szól Ferenc pápa egyik gondolata a Célunk a boldogság címmel a múlt héten megjelent kötet előszavában, amelyet az Árész olasz kiadó jelentetett meg Karol Vojtiva eddig többnyire kiadatlan gondolataiból, amelyeket még pápasága előtt mondott, tanított és írt le. A lengyel kultúrában jártas Marina Olmo gondozta a Lublini Katolikus Egyetem közreműködésével megjelent kötetet, amely Karol Vojtiva 366 gondolatát tartalmazza. Ez a gyűjtemény ízelítőt kínál a múlt század egyik legmeghatározóbb személyiségének emberi, lelkipásztori, teológiai és kulturális adottságaiból. Kezdődik Ferenc pápa előszava. Szent II. János Pál pápa a pápasága óta eltelt idő ellenére életstílusával, tanításának mélységével, emberközeli életének képességeivel továbbra is ihlető erőforrás, amely Krisztushoz vonzza az embereket. A mai, oly nyugtalan és kiszámíthatatlan világunkban különösen nagy szükségünk van az ő példájára és atyai mi voltára. Ugyanakkor Szent II. János Pál pápa nem érthető meg a maga teljes mélységében, ha nem fedezzük fel benne Karol Vojtivát, vagyis e Szent pápa eredetét, ha nem fedezzük fel személyiségét, munkáját, tevékenységét és tanítását, az ő emberi, papi, püspöki és bíboros mi voltában, a fiatalokkal fennálló kiváltságos kapcsolatát, az irántuk tanúsított atyai magatartását és élete drámai jellegét, amelynek során egymás után elveszítette családtagjait. Az írásaiból vett rövid szakaszok egy gyűjteménye, amelyek többsége még nem jelent meg külföldön, de néhány még Lengyelországban sem, egy olyan adomány, amely lehetővé teszi, hogy megízleljük emberi és keresztény lelki mélységének apró gyöngyszemeit, amelyek felkeltik kíváncsiságunkat és érdeklődésünket, és így felszítják bennünk a vágyat, hogy mind jobban megismerjük őt. Ferenc pápa reméli, hogy ez a 366 töredék, amelyeket tudatosan válogattak össze minden napra egy-egy kísérő gondolatként az emberi és a keresztény élet témáiból, bőségesen jó gyümölcsöket teremnek bennünk. Egyúttal köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak e könyv létrejöttéhez, különösen is a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetemnek, amelynek egykoron Karol Vojtiva professzora volt. Ferenc pápa kéri, hogy Jézus áldja meg a könyv olvasóit, a szűzanya, az egyház anyja pedig oltalmazza őket. Írja Ferenc pápa a Vatikáni Szent Márta házban 2024. április 27-én. Ízelítőként szolgálja most pár példa a gyűjteményes kötet válogatásából, az emberi személy nagyságáról. Az ember nagysága abban áll, hogy hasonló Istenhez. Az ember nagysága abban áll, hogy ezen hasonlóság jegyében neki tudja ajándékozni kezének alkotásait és elméjének műveit. Az emberi személy akaratáról. Akaratának köszönhetően az ember ura önmagának és tetteinek. Ugyanakkor éppen ez az oka annak, hogy akarata tetteinek az értéke minősítse egész emberi személyét, vagy éppen szóljon ellene. Az Isten beszélgetése teremtett emberről. Az emberi lény úgy van teremtve, hogy beszélni tudjon valakivel. Nem csak egy másik emberrel, ez nem elég. Beszélnie kell a teremtőjével. Valahányszor az ember abba hagyja az Úristennel való beszélgetést, rettenetesen elszegényedik. Megfosztja magát a legfontosabb beszélgető partnerétől. Mert vannak kérdések, amiket senkivel nem lehet megbeszélni, hanem csak magával az Úristennel, csak Krisztussal. És végül a legfőbb parancsolat megtartásának lehetőségéről. A legnagyobb parancsolat, a legnagyobb elv, a legmagasabb eszmény, az ember teljességgel felülmúlhatatlan ideája a szeretet parancsa. Az Isten szeretet és vele baráti szeretet parancsa. Ebben a parancsolatban Isten önmagát fejezi ki. Egyúttal Isten ezt a parancsolatot kérésként és követelményként állítja elénk, mert azt akarja, hogy kövessük őt. És ez nem lehetetlen, hisz még akkor is lehetséges, ha az ember gyenge. Ha életében nem tud mindig megfelelni a szeretet parancsának, a keresztény etika evangéliumi követelményének.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Kári Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a nemi identitásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitványérzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse. Maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, hogy téged végtére átkarolhasson. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten férfinek és nőnek teremtett minket. Azt szeretném elsőként megkérdezni tőletek, hogy ha különböző virágokat figyelnénk meg, mondjuk egy napraforgót, egy papagájvirágot, egy egyszerű levendulát, vagy kaktusztulipánt, rózsát, akkor te ezek közül a virágok közül melyiket választanád olyan szempontból, ami leginkább tükrözi a te egyéniségedet?
Én a rózsát választanám, mert az ugye nagyon szép virág, és nagyon sok fajtája van, lehet tarka, egyszínű, lehet kicsi, nagy.
Miért hasonlít a rózsa rád?
Úgy gondolom, hogy bennem is nagyon sok szeretet van, és ezt a rózsának a sok szírma jelképezi.
Én a levendulát választanám, ugyanis nagyon egyszerű virágnak tűnik, de én pont ezért szeretem meg. Szerintem nagyon nyugtató illata van, meg akár ránézni egy nagy levendula táblára a mezőn, szerintem az is nagyon nyugtató érzést ad. Én a liliumot választanám, mert szerintem ez az egyik legszebb virág így az összes virág közül. Leginkább azért érzem úgy, hogy hasonlít rám, mivel hogy a színe, meg úgy, ahogy ránézek a virágra, egyből a lelki tisztaság, meg úgy az, hogy hogy bánunk az emberekkel, hogy a jóságot tükrözi számomra.
Én a napraforgót választanám, mert az a virág az mindig a nap felé forog, ugye? És én ilyen mosolygós embernek tartom magamat, és az is vagyok.
Én a kaktuszt választanám, mivel nagyon egy erős növény, bírja a szárazságot, és igazából szeretem magát a növényt, nekem is van otthon egy kaktuszom, nagyon szeretem, úgyhogy igen.
Ahogy egyre inkább kamaszodunk, általában egyre gyakoribbá válik a nyílt vagy összekacsintós utalgatás egymás a férfi és a nőnek a kapcsolatára, néha igen közönséges módon. Vannak olyanok, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, mert azt tanulták otthon, hogy erről nem lehet beszélni. Mások pedig harsányan hirdetik, milyen felvilágosultak és lazák, miközben a valóságban vajmi keveset tudnak a kérdésről. Sem egyik, sem másik hozzáállás nem segíti elő azt, hogy gondolkodhassunk és beszélgethessünk erről az életünket nagy mértékben meghatározó témáról. Az első kérdés legyen akkor az, hogyan látjuk önmagunkat férfiként vagy nőként? Hogyan látjátok most ti magatokat, fiúként és lányként?
Én ugye lány vagyok természetesen, és lánynak is érzem magam, de viszont a stílusom az elég fiús, amit még édesanyám is szóvá tett, ami nagyon rosszul esett számomra, és még most is elgondolkozok rajta, hogy vajon ezt a mondatot hogy gondolta, vagy úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy királylányra vágyott, aki lányosan öltözik, de én ilyen vagyok.
Én kívülről egyébként elég magabiztosnak tűnök szerintem, de amúgy belülről érzem, hogy egyáltalán nem vagyok az, és nekem nagyon sokat jelent az, hogyha az emberek azt mondják, hogy bíznak bennem, viszont mindig bennem van az az érzés, hogy mi van, ha csalódni fognak, és nem vagyok elég jó. Szerintem elég magabiztosnak tűnök kívülről, illetve annak is nagyon örülök, hogy otthon is mindenben támogatnak.
Hogy érzed magad nőként? Van önbizalmad? El tudod fogadni magad? Viki, tudsz erről beszélni?
Igazából azt mondanám, hogy most már úgy talán igen, mert régebben nagyon sokszor volt ez, hogy jaj, más lányok mennyivel szebbek, meg ilyenek, de szerintem ilyenkor el kell fogadni magunkat is, bele kell nézni a tükörbe, és el kell fogadni, hogy te ilyennek születtél, és hogy nem kell magadon változtatni, mert lehet, hogy vannak nálad szebbek, lehet, hogy úgy gondolod, de magadat is el kell fogadnod.
Titeket mi segít leginkább abban, hogy elfogadjátok magatokat, vagy elfogadjátok olyannak magatokat, ami ennek az Isten teremtett?
Én a szavakat mondanám, mert nagyon sokszor van az, hogy mondjuk elmegyünk a mamámékhoz, ugye összegyűlik a család, és akkor nekem az nagyon sokat jelent, hogy mindig szépeket mondanak nekem, hogy milyen szép vagyok, meg milyen szép leszek, ha felnövök, meg már most is az vagyok, meg hogy milyen okos vagyok, és ez nekem nagyon sokat ér, és ilyenkor mindig így nagyobb lesz az önbizalmam.
Ha történik olyan, amiről Eszter beszélt, hogy néha mi szülők így vannak ilyen elbaltázott kijelentéseink, amikor nem úgy fogalmazunk és bennetek fájdalmat okozunk, akkor ezt hogyan tudjuk jóvá tenni, vagy hogyan tudunk benneteket segíteni, hogy ez a seb begyógyuljon? Milyen tapasztalatotok van, vagy biztos volt már akkor ilyen, hogy megsértettünk benneteket, bár szerintem egy szülő sem szándékosan sérti meg a gyermekét. Meg Eszter, én úgy gondolom, hogy minden anyának az az álma, hogy egészséges gyermeke legyen, és valahol a szíve mélyén minden szülő a legjobban a gyermekét szereti a világon. Hát igen, el szoktuk rontani valóban olyannal, amikor a saját álmainkat a gyerekeinkben akarjuk megvalósítani, de ezt utána később mindenki szerintem rájön arra, hogy az nem az ő élete, hanem a gyermeke élete, és hogy utána sínre fog ez, vagy jó helyre fog kerülni. Hát imádkozunk értetek, meg azért is, hogy a Jóisten ezeket a fájdalmakat, vagy ezeket a sebeket begyógyítsa neked, és akkor tudjad rendezni anyával ezt a kapcsolatot. De hidd el, hogy ezt ő nem hiszem, hogy rossz szándékból mondja, de mégis, hogyha ilyen történik, hogy megsértődik, vagy rosszul esik valakinek valami beszólás, vagy megjegyzés, vagy sértésnek veszik a külsődre vonatkoztatott állításokat, úgy érzed, hogy ez rosszul esik neked, mert ugye bárkinek lehet olyan, hogy eláll a füle, kihullott a haja, nem olyan karcsú a dereka, és azért kegyetlen a mostani világ. Nem csak látom, hogy veletek, hanem a nőkkel egyébként is. Most az jutott eszembe, hogy egy hercegnő várandós világra hozza a gyermekét, és akkor rögtön a fotósok regimentje várja, és hogy elvárják, hogy ugyanolyan karcsú alakkal, minimum 9 centi magas sarkú cipőben, és kecsesen vonuljon ki a karján az újszülött herceggel, de mi van akkor, hogyha a te édesanyád, vagy te magad, vagy majd a valamelyik rokonod, pedig nem tudunk ilyenek lenni, mint amilyeneket a magazinokban, meg a televíziókban sztároknak és hírességeknek látunk, akkor mi az, ami helyre tudja hozni a mi lelkivilágunkat, vagy a női lelkivilágot?
Igazából ezeket a dolgokat én megpróbálom elengedni a fülem mellett, mert úgy gondolom, hogy én így vagyok tökéletes, így vagyok jó, ahogy megteremtett az Isten, és ő így fogad el engem, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, és ami igazság, hogy nőnek lenni a mai világban, meg régen is nagyon nehéz volt, mert hogyha kövér vagy, akkor fogyjál, ha vékony vagy, akkor egyél többet, mert elfúj a szél, hogyha rövid hajad van, akkor miért van rövid hajad, ha hosszú hajad van, miért van hosszú hajad, legyen rövid, hogyha sminkbe vagy, akkor túl sok a smink, szedd le, hogyha kevés van, vagy nincs rajtad smink, akkor használjál, mert akkor hogy bírsz így létezni. De szerintem, aki akar használni sminket, akinek rövid haja van, vagy hosszú haja van, akkor az van. Aki fiúsan öltözik, fiúsan öltözik. Mindenkit elfogad az Isten, az a lényeg, hogy mindenkit szeret, és így teremtett minket.
A kamaszodás idején jelentős változáson megy át a testünk. Már eddig is sok visszajelzést kaphattunk a kinézetünkre. Ha aranyosak és szépek voltunk kisgyereknek, akkor megszoktuk a dicsérő szavakat, s ami azt illeti, egy idő után már el is várjuk, azokkal töltjük szívesen az időnket, akik csodálnak minket. Ha átlagosan vagy kevésbé jól nézünk ki, akkor különféle mértékben búsulhatunk ezen. Legjobb esetben rátalálunk magunkban egy másik adottságra, amivel jól tudunk élni, és az segíti az önértékelésünket. Más esetben irigyen nézünk a helyes, csinos, esetleg vicces, stílusúbb társainkat, akik emiatt népszerűek. Folyton azt nézzük, hogy mi milyenek vagyunk a többiekhez képest, és ha megítélésünk szerint a helyzet nem elég jó, akkor szomorúan, szégyellősen visszavonulunk, esetleg kakaskodva szembefordulunk a többiekkel, és látványosan demonstráljuk a különállásunkat. Általában mindnyájunknak nagyon fontos, hogy hogyan nézzünk ki, hogy mennyire számítunk férfiasnak vagy nőiesnek, mivel ezek a kérdések lényegesek abból a szempontból is, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a társaink közé. Másrészt amiatt is lényegesek, hogy mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkben, mennyire gondoljuk magunkat jó nőnek vagy helyes pasinak. Ha olyan felnőtt férfiak és nők vesznek körül bennünket, akik szeretnek férfiak avagy nők lenni, akkor mi is könnyebben megtaláljuk a saját nemi identitásunkat. Ha azonban ez ellenkezőleg van, akkor a nemi önazonosságunk megtalálása nehezebbé válhat. Ezt szoktuk tapasztalni egyébként, mert a ti korotokban, meg a ti világotokban, meg ismerősi körötökben nagyon sok sérült fiatal van, akiknek a lelkük olyan mértékben megsérült, hogy igazából már a nemi identitásuk is sérült, mert nem tudják igazából, hogy ők hová tartoznak. És sajnos azt látjátok, hogy keresik magukat, mert ennek ilyen pszichológiai okai vannak, hogy nyilvánvaló, hogy olyan trauma történt vele, ami miatt ő ezt nehezen találja meg, vagy nehezen vállalja fel, illetve hogy ezek a torzulások bekövetkeznek az életébe. Úgy gondolom, hogy ez azért kell, hogy lássátok, hogy ez nagyon tudatos dolog, ami nagy veszélyt jelent a számotokra. én már akkor valószínű, hogy egy az öregedő társadalomhoz fogok tartozni, mire ez Európában, illetve itt Magyarországon így előtérbe kerül, de hogy nagyon veszélyes irányzatok kezdenek el felerősödni, amikor is már azt mondják, hogy meg kell tudnia választania egy fiúnak vagy egy lánynak, hogy mi akar lenni. Mi úgy gondoljuk, és abban hiszünk, hogy az Isten férfinak és nőnek teremtett minket, ami már a fogantatásunk pillanatában eldőlt, és ez nem választható opció, hanem egyszer és mindenkorra, abban a pillanatban ez örök érvényű, változtathatatlan tényé vált, amikor te megfogantál, és a kromoszóma számoddal akár fiú, akár lány magzatként növekszel édesanyádnak a méhében. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy ebben a hitben és ebben a tudatban kiálljatok emellett az érték mellett, és hogy ti is fiúnak, illetve lánynak neveljétek a gyerekeiteket, és ugye ezeken is csak mi tudunk egyébként helyes irányvonalat mutatni, példaadással, meg olyan dolgokkal, ami által ő egészséges férfivá, illetve egészséges nővé tud majd felnőni. Gondolok itt arra, hogyha elkezd egy kisfiú babázni, mert mondjuk meglátja a testvérénél a Barbie babát, akkor nem kell rögtön rosszra gondolni. Nyilván, hogy azért veszi el a Barbie babát, mert ő eddig ezt nem látta, mert ő kis autóval játszott, vagy éppen volt neki egy kis vonata, vagy egy olyan macia, amit ő eddig gyakran játszott vele, most viszont nyilván az az izgalmas, amivel még eddig nem találkozott. És fordított esetben se kell megijedni, hogyha egy lány katonákkal játszik, vagy éppen egy vendégségbe a Lego robotokat is a kezébe fogja, vagy azokkal foglalkozik. Szóval sokszor mi emberek rontjuk el ezeket a dolgokat, és ami teljesen spontán és normális, és kipróbálja, meglátja, vagy éppen érdeklődik az autók vagy a motorok iránt, semmiféle éves következtetéseket nem kell levonni, hiszen miért ne érdeklődhetne, hogyha őt az érdekli. Tehát, hogy nagyon sokszor mi már belemagyarázunk felesleges dolgokat, ugyanakkor nem ragaszkodunk a régi erkölcsi normához, és ezeket mi, amit az Isten saját maga akar, és amit saját maga, ahogyan teremtett minket férfinak és nőnek, mi nagyon sokszor át akarjuk venni az Istennek a szerepét, és mi akarjuk irányítani a világot. Ebbe fog szerintem az emberiség belebetegedni, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni a teremtettségünket, vagyis nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy nekünk az Isten az életünknek és a halálunknak az ura, és vannak olyan dolgok, amelyekhez nekünk semmi közünk, hanem ezt az Isten kezébe kell tenni.
Thank you.
Látjuk akkor, hogy ebben a korban a külső elcsúfítása, öltözködése, sminkkel és bizarr ékszerekkel, ez is nagyon gyakran megnyilvánul. Emellett nem kevesen vannak, akik a lelki kilódásukat enyhítendő vagdosni kezdik magukat. Márpedig sok probléma utólag visszanézve nem is tűnik olyan komolynak, csak éppen az adott pillanatban nagyon erősen érint és keserves órákat tud szerezni. Hát biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon kemény mondatok voltak, talán mindannyian tudunk az ismerősi körünkbe ezekre a devianciákra és ezekre a nagyon súlyos lelki sérülésekre utaló tettekre példát mondani. Na most én erre szeretnélek titeket figyelmeztetni, hogyha vannak ilyen diáktársaitok, vannak ilyen ismerőseitek, barátaitok, haverjaitok, akkor nagyon fontos az, hogy ti ezt felismerjétek, hogy ő segítségre szorul, illetve hogy kellő határozottsággal biztossátok őket arra, hogy kérjenek segítséget. És felnőttnek mindenképpen mondjátok el, hogyha ilyet láttok, ezekkel nem eláruljátok őket, hanem ezek mind olyan dolgok, amiket most elolvastunk, amelyek olyan veszélyre utaló tettek már, ami külső beavatkozást kell, hogy megtörténjen, felnőttnek a beavatkozása, mert az ő élete így veszélybe került, és ő egyedül már, ez önmagában egy segélykiáltás, mert egyedül már nem tud segíteni saját magán. Mindenképpen felnőtt segítségét kell kérni, és mindenképpen fel kell fedni az igazságot, és nem kell attól félni, hogy ő mit fog gondolni, vagy megsértődik-e rád, hidd el, hogy bajban van, és segítségre szorul, és te pedig nem mehetsz el emellett tettek nélkül és segítségnyújtást nélkül. Ha vannak igazi barátaid, és a felnőttek között is van olyan a közeledben, akivel nyugodtan meg tudod beszélni ezeket a zűrös témákat, akkor tegyél meg okosan mindent, hogy ne maradj magadra a kérdéseiddel és a kétségeiddel. Szólíts meg tehát embereket, keresd a társaságukat, és fokozatosan meg kell, hogy érezned, hogy tudnak-e rád figyelni, érzel-e irántuk bizalmat a gondolataid megosztására. Ennek az ellenkezője az, amikor sértődöttem magányba vagy ellenzékbe vonul valaki, nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy a csigaházból visszahúzzuk őket, és próbáljunk akkor, még hogyha nem tud beszélni róla, akkor is csendben szeretni őt, és odafigyelni az ő lelkére is. Tehát ahogy megbeszéltük, vannak férfiak és nők, fiúk és lányok, akiknek megteremtett minket az Isten. Ezért a férfi mindenképpen, ahogy látjátok, de ma már azt is látjuk, hogy a nők is keresik a férfiak társaságát, meg a közeledését, és nem csak a férfiak a nők közeledésére vágynak. Így a barátságból szerelem és az együttjárásból akár házasság is lehet, és Isten két parancsot is adott a testi kapcsolatokkal kapcsolatban. A 6. parancsot adta, ami hogy szól?
Ne paráználkodj!
A 9. parancsolatot pedig
fele barátod házastársát ne kívánd.
Az a tény, hogy a 10 parancsból 2 is foglalkozik a szexualitás és a házasság kérdésével, rámutat, hogy az életnek ezen a területén hatalmas erők mozognak, és amennyire szolgálhatják az életet és a boldogságot, olyannyira veszélybe is sodorhatnak minket. A parancsok bizonyos határokat jelölnek ki, és ezek megtartása védelmet nyújt a számunkra. Mi mindentől is kellene, hogy megvédjenek minket az Isten törvényei a testünkkel és a szexualitással kapcsolatba. Mit gondoltok? Nagyon sok a bűn, ami ezzel kapcsolatos, és lássunk ebből néhányat.
Például a testszégyenítés, mások kicsúfolása valamilyen adottsága miatt.
Felszínes, öntelt testi kapcsolat.
Megalázó trófeagyűjtés és akár eldurvuló testi kapcsolatban lévő különböző egymás ellen elkövetett bűnök, testi erőszakot is követnek el egymás ellen. És ugye ezek nagyon sokszor vannak úgy, hogy elköteleződés nélkül, és az emberi méltóságnak a megtaposásával történhetnek. mindaz, amit így az ember átél, akár a fiú, akár a lány, a testével kapcsolatban megtapasztalt támadásokat, ezt a lelke is ugyanúgy átéli ezeket a fájdalmakat, és ezek nem biztos, hogy be tudnak gyógyulni terápia nélkül. Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozzunk, és arra kellene törekedni nektek, nyilván akik még nem éltek kapcsolatban, hogy ezeket kerüljétek, és hogy ne kerüljetek ilyen helyzetbe, a határokat tartsátok be, és ápoljátok a testeteket és a lelketeket együtt, és mindig legyetek tisztába ezekkel a fogalmakkal, illetve azzal is, hogy az Istentől kaptátok ajándékba a testeteket, amit nem bocsátunk áruba akárkinek, és nem való a tinédzser korba ezeknek a dolgoknak a megélése, mert még nem vagyunk elég érettek erre, hogy ezt kezeljük. Nem véletlenül vannak ezek a házasságban és az elköteleződésben, hiszen egy fiú és egy lánynak a testi kapcsolata az a házasságba való, hiszen ott tud megvalósulni az a fajta önátadás, amikor nem csak lelkileg tudnak egyé válni, hanem testileg is a szerelmesek, akik egymásnak szentelték az életüket, és Isten előtt örök hűséget fogantak. Valamelyik alkalommal beszélgettünk az örök szerelemről is, hogy mit gondoltok, hogy fiú és lány között létezik örök szerelem?
Szerintem igen, létezik örök szerelem, hiszen például nekem most itt a nagymamám meg a nagypapám jut eszembe, meg alapjáraton, hogyha sétálsz az úton és meglátsz egy idős párt, akkor benne van az, hogy ők már 50 éve házasok akár, és szerintem nincs meg az, hogy ahogy az idő múlik, úgy a szerelem is elmúlik, mert szerintem még erősebb lesz az idő múlásával.
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ahogy fejlődöm, egyre inkább erősödik a nemi érdeklődésem, és ezzel kapcsolatban fontos megtalálni a saját nemi identitásodat, tehát hogy milyen férfi vagy, milyen nő vagy, milyen értékekkel és korlátokkal rendelkezel. Ebben jó, ha segítenek a szüleid, vagy olyan baráti felnőttek, vagy a lelki vezetőddel folytatott beszélgetésetek, és sok minden, ami a testi kapcsolatokkal általában mondanak, azok eltávolítanak attól, hogy Isten szándéka szerint készüljetek a családi életre, ezért nagyon komoly feladat az, amiről már az előző órákban is beszéltünk, hogy meg kell tudnotok választani, meg kell tudnotok válogatni a barátaitokat, a társaságokat, ahova jártok, és éberen kell tartanod, és komolyan kell venned az Istennel való kapcsolatodat, hogy olyan sziklaszirált erős akaratod legyen, és olyan döntéseket tudjál hozni, amik az életedet pozitív szempontból tudják befolyásolni, mert tudjátok, hogy mindig a döntéseink azok, amik meghatároznak minket, és nagyon sokszor vannak rossz döntéseink, amit esetleg már nem tudsz kijavítani. De ha mégis ilyen dolog történt volna veled, hogy rosszul döntöttél, Isten ezekben a helyzetekben sem hagy egyedül, és azért szeretném mindenképpen a lelketekre kötni, hogy ilyenkor segítséget kell kérni, és mindenképpen felnőtt emberrel őszintén el kell tudni beszélgetni azzal a rossz élménnyel, vagy rossz dologgal, amit átéltél, vagy amit elrontottál, mert mindent ki lehet javítani, meg lehet oldani, csak ez már komolyabb munka akkor, és komolyabb fájdalom, meg ez egy hosszabb út. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen meg minket, és adjon nekünk bölcsességet, hogy ki tudjunk igazodni az életnek ebben a nagyon-nagyon szövevényes és a világ által nagyon bemocskolt útjain, és hogy vigyázzon a testetekre is, és a lelketekre is a mindenható Isten, hogy majd a férjeteknek és a feleségeteknek azt a teljes, szép testet és lelket tudjátok átadni, ahogy Isten teremtett meg benneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődő egymás közt című műsorunkban Nagy Zsuzsanna, a Borsi Rákóczi Kastély igazgatója, múzeumvezetője mesél második Rákóczi Ferenc életéről és a kastély történetéről. 4:00-tól zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Temnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Ketten a táborban maradtak, Eldád és Medád. Rajtuk is nyugodott a lélek, és profétálni kezdtek a táborban. Ők ugyanis szintén az összeírottak között voltak, bár a Szent Sátorhoz nem mentek ki. Olvasom a Számok könyvében. Az Isten művei hasonlók egymáshoz, nem pedig különbözők. Ha tehát az evangélium Istentől van, akkor nem rendkívüli, hanem egyenesen természetes, hogy a vallások számos tekintetben hasonlítanak egymáshoz. Ennek következtében az a tény, hogy az evangélium némely pontban hasonlít a korábbi vallásokhoz, csak azt bizonyítja, hogy egy az Isten, és rajta kívül nincs más. Az igaz, hogy Isten a kinyilatkoztatásban elindított egy földi téreken emberileg is megszervezett és rendezett üdvösség folyamatot, az Ószövetségben a választott néphez, az Új Szövetségben az egyházhoz való tartozást. De nem hagyott kétséget az iránt, hogy a kezét ezzel nem kívánta megkötni az üdvösség adásában. Az egyház tökéletes és mindent felölelő ökumenizmusra törekszik, legalább vágyaiban, legalább imádságában, legalább előkészületben. Ma még csak reménység ez, de holnap talán már valóság lesz a reménységből. Szent Atyánk, mindenható örökisten, te fiad által mutattad meg nekünk az igaz tanítás fényét, s az ő testének tagjaivá tettél minket, az egy hit és az egy keresztség által. Szent lelkedet kiárasztottad minden népre, hogy kegyelmi ajándékaival bennünk működjék. Ő, aki gyermekeid lelkében lakást választott magának, valósítsa meg köztünk az egység művét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet kájem féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.